Első fejezet. 1801. Most értem vissza látogatásomból, földes uramnál voltam. Ő az egyedüli szomszédom, akiről szólni fogok. Valóban szép ez a tájék, hiába kerestem volna még egy ilyen helyet egész Angliában, ahol ennyire távol lehettem volna a nagyvilág tülekedésétől. Embergyűlölök, mennyországa ez a vidék. Heathcliff meg én épp összeülő pár vagyunk, hogy ezt a remetességet megosszuk egymással. Remek egy ember, alig ha sejtette, mennyire felmelegedett iránta a szívem, rögtön megérkezésemkor midőn fekete szemébe pillantottam, mely oly bizalmatlanul fészkelt homloka alatt. Mennyire megnyert, hogy ujjait makacs barátságtalansággal kabátjába rejtette, amikor nevemet megmondtam. Heathcliff úrhoz van szerencsém? Kérdeztem. Bólintás volt a válasz. Lockwood vagyok, az ön új bérlője, uram. Megtiszteltetésnek érzem, hogy ideérkezésem után nyomban kifejezhetem ön előtt reményemet az iránt, hogy nem voltam túlságosan terhére makacságommal, melyel Truscross Grange bérletére törtem. Úgy hallottam minap, önnek az volt a terve... Truscross Grange az enyém, uram. Szakított félbe. És nem engedném, hogy bárki is terhemre legyen, ha módonban áll megakadályozni. Kerüljön beljebb. A felszólítást összeszorított foggal dőnyögte, mintha azt akarta volna mondani, menjen a patvarba. A kertajtó, amelynek támaszkodott, nem nyílt ki, hogy komolyan vehessen meghívását, de talán épp ez a körülmény bírt rá, hogy mégis elfogadjam. Érdekelt ez az ember, aki még nálam is zárkozottabb. Amikor látta, hogy lovam szügye már a kertajtónak feszül, kivette kezét a zsebéből, leakasztotta a láncot, és sietve elindult előttem az úton. Amint az udvarba értünk, oda kiáltott valakinek. Joseph, vezesse el Lockwood úr lovát, és hozzon fel bort! Valószínűleg nincs több cselédje, gondoltam magamban. Nem csoda, ha a gaz veri fel az udvart, és a sövény is csak azért nem burjánzik el, mert a tehenek lelegelik. Joseph időses, sőt öreg ember volt, talán nagyon öreg, de csupa erő és egészség. Uram, segíts! Fohászkodott magában panaszos hangon, miközben elvezette a lovamat. Bosszus pillantása láttán jóhiszeműen arra gondoltam, hogy valószínűleg ebédje megemésztéséhez lesz szüksége égi segítségre, és kegyes fohászkodása nincs kapcsolatban váratlan megérkezésemmel. Szeles domb. Így hívják Heathcliff házát. Ez a név találóan fejezi ki a légkör kavarodását, melyet ez a hely viharos időben megszenved. Bizonyára egészséges és tiszta itt a levegő minden évszakban. Jól láthatjuk, milyen erővel fúj erre az északi szél, ha egy pillantást vetünk a ház végébe. Néhány félvállas satnyafenyő áll ott. Odább meg a csenevész sövénygaljai egy irányba nyúlnak, a nap alamizsnájáért esengőn. Az előrelátó építész szerencsére gondos munkát végzett, a keskeny ablakok mélyenben ülnek a falban, és szegletkövek védik a sarkokat. Mielőtt átléptem volna a küszöböt, hátra maradtam, hogy megcsodáljam a homlokzatot díszítő furadombor műveket. Különösen a főkapu körül voltak szép számban láthatók. Felül omlatak griffmadarak és pucér kisfiúk között felfedeztem az 1500-as évszámot és a Hareton Earnshaw nevet. Szívesen fűztem volna mindehhez néhány megjegyzést, és a ház rövid történetét is meghallgattam volna, ha a Murtz tulajdonos elmondja. Ő azonban úgy álltott a küszöbön, mint aki gyors belépésemre vagy végleges távozásomra vár, tehát nem akartam növelni türelmetlenségét, mielőtt a ház belsejét látom. Egy lépés, s már bent is álltam a család lakószobájában. Előszobának vagy folyosónak nyomát sem leltem. Ez az a szoba, melyet ezen a vidéken háznak neveznek, konyha és fogadószoba egyben. De azt hiszem, szeles dombon a konyha a ház egy másik végébe szorult, mert valamelyik belső helyiségből élénk beszélgetést és konyha eszközök zörgését hallhattam. A tágos tűzhely közelében sütő, kenyérsütő vagy főzőeszköznek nyomát sem láttam, ugyanígy résserpenyők és omfazekak sem díszítették a falat. Igaz ugyan, hogy a terem egyik végében hatalmas ontálak sora fény lett, ezüst korsókkal és edényekkel tarkázva, melyek egy terebélyes tölgyfa pohárszéken tornyozottak egészen fel a tetőig. Mennyezetet itt sosem húztak a szoba és a fedélszerkezet közé, úgyhogy a ház egész csontváza szinte pőrén tárul a vizsgálószem elé. Kivéve azt a helyet, ahol eltakarja egy zablepénnyel borjú és ürücombbal, valamint csonkával megrakott faépítmény. A kandalló fölött néhány ócska mordá és egy pár nyerek pisztoly függ, párkányára pedig három tarkára festett teásdobozt helyeztek. A helyiségnek sima, fehér kőpadlója volt, a magas hátú, régies formájú székeket zöldre festették. Egy-két testesebb, fekete szék a homályos sarokban terpeszkedik. A pohár szék alatt nagy, zsemleszínű vizsla heverészett kölykeinek zsivajgó csapatával, és kutyák tanyáztak a többi zugokban is. A helyiségen és berendezésén nem volt semmi rendkívüli. Egyszerű, északi gazdálkodó tanyája lehetett volna. Konok arc és vaskos végtagok jellemzik az ilyen gazdálkodót. Vaskosságát a szűknadrág és a feszes lábszárvédő árulja el. Ilyen embert, aki karosszékét élvezi, miközben nagy korsó sör habzik előtte a kerekasztalon, e dombok alján 6-7 mérföldes körzetben nem egyet találnánk, ha idejében állítunk be ebéd után. De Mr. Heathcliff egyénisége különös ellentétben áll környezetével és életmódjával. Külsejében fekete bőrű cigány, öltözködésében és modorában úriember. Vidéki ember, falusi úr. Magas, tetszetős a termete, elhanyagoltságában sem züllött, inkább mugorva embernek látszik. Talán vannak, akik faragatlannak és gőgösnek tartják, de valami benső rokonszenv azt sugja nekem, hogy tévednek. Ösztönösen érzem, hogy azért olyan tartózkodó, mert nem szereti a nagyhangú ömlengést, a kölcsönös kedveskedést. Szeretetét és gyűlöletét magába rejti. Stolakodás félének tekinteni, ha szeretnék vagy gyűlölnék. Bár lehet, hogy elhamarkodva ítélem meg, és minden fenntartás nélkül ruházom rá saját jó tulajdonságaimat. Nem lehetetlen, hogy Heathcliff egészen másokból vonakodik a felé nyújtott kezet elfogadni, mint én. Reméljük, hogy kettőnk közül én vagyok a különb. Hányszor mondott a drága jó anyám, hogy sosem lesz meghitt otthonom, és épp a múlt nyáron bizonyítottam be, mennyire méltatlan vagyok az ilyen otthonra. Gyönyörű időben egy hónapig élveztem a tengerpartot, s közben elbűvölő teremtéssel hozott össze a véletlen. Igazi istennő volt a szememben, mindaddig, míg ügyet sem vetett rám. Sohasem vallottam neki szerelmet szavakkal, de ha a pillantások beszélni tudnak, a sült bolond is kitalálhatta, hogy fülig szerelmes vagyok. Végre megértett és viszonozta a pillantásomat. Minden pillantások legédesebbikével. Mit tettem azonban én? Szégyenkező vallom be, hogy fagyosan magamba húzódtam, mint egy csiga. Minden pillantására hidegebb lettem, és hátrább húzódtam csigaházamba, úgyhogy szegény kis ártatlan maga sem tudta végül, nem káprázott el szeme, és mert képzelt tévedése zavarba ejtette, igyekezett anyját távozásra rábeszélni. Szeszélyes viselkedésemmel szívtelen kalandor hírébe keveredtem, és tudom, mennyire méltatlanul. Helyet foglaltam földes urammal szemközt a kandalló másik oldalán, és miközben a percnyi csendet az egyik kutya simogatásával próbáltam áthidalni, a dög ott hagyta kicsinyeit, és farkas módjára szimatolt lábikráim körül. Ajka lefittyett, fogai megnedvesedtek a harapás reményében. Simogatásomra hosszú morgás tört elő a tarkából. Jobb, ha békében hagyja a kutyát, dörmögte Heathcliff mély hangon, lábának egy rugásával hárítván el a fenevad támadását. Nem szokta meg, hogy simogassák, vagy hogy ölepként bánjanak vele. Majd az egyik oldalajtóhoz lépett, és ismét kiszólt. Joseph! Joseph dörmögött valamit a pince mélyéből, de nemigen sietett feljönni, így hát a gazda is lement utána, szemtől szembe hagyván engem a gonosz szukával és egy pár áldáz, loboncos juhászkutyával, melyek féltékenyen ügyeltek minden mozdulatomra. Kevés vágyat éreztem, hogy megismerkedjem agyaraikkal, ezért ülve maradtam, azt gondolván nem fogják megérteni a néma sértéseket. Szerencsétlenségemre torz arcokat kezdtem vágni a kedves hármas felé, mindaddig még egyik arcmozdulatom úgy felbőszítette ő nagyságát, hogy hirtelen nekivadult és a térdemnek ugrott. Hátra lögtem, és azon igyekeztem, hogy az asztal közöttünk maradjon. Ezzel azonban az egész kutyatábort magamra úszítottam. Fél tucat négylábú, különböző korú és alakú fenevad támadt a közös prédára, mindenféle rejtett zugokból. Én úgy éreztem, csizmámat és kabátom szárnyát pécézték ki. Miközben a fejlettebb harcosokat a piszkavassal próbáltam távol tartani magamtól. Kénytelen voltam fennhangon kérni a háziak segítségét a megbomlott béke helyreállításához. Heathcliff és az inas bosszantó nyugalommal másztak elő a pincéből. Azt hiszem, egy gondolattal sem jártak gyorsabban, mint rendesen. Noha az egész házat felverte a viharzó csaholás és ugatás. Szerencsére a konyhában lévők közül fürgébb volt valaki. Egészségtől kicsattanó arcú nő rontott közénk, feltűzött szoknyában, mesztelen karral, tűztől kipirult arccal, kezében egy serpenyőt rázva. Olyan ügyesen használta ezt a fegyvert és a nyelvét, hogy a ruham, mint egy varázsütésre, visszahúzódott, és egyedül ő maradt a színen. Keble hullámzott akár a tenger szélvész után. Végre aztán megjelent a gazda is. Mi az ördög történik itt? Kérdezte, és úgy mért végig, hogy az eddigi barátságtalan fogadtatás után ezt már alig tudtam zsebrevágni. Mi az ördög? Dörmögtem. Veszett disznók csordájába sem költözhetett volna gonoszabb szellem, mint a maga állataiba, uram. Itt hagyni egy idegent ebben a tigris ketrecben. Nem bántanak azok senkit, aki nem nyúl semmihez, jegyezte meg elém rakván a palackot és megigazítván az elmozdult asztalt. Úgy van az rendjén, ha éberek a kutyák. Igyék egy pohárral. Köszönöm, nem kérek. Megharapták talán? Csak mertek volna. Szép kis emléket kaptak volna tőlem. Heathcliff arca megenyhült egy halovány mosolyban. Ennyi, mondotta. Maga idegesnek látszik, Lockwood úr. Nos, ha igyék egy kis bort, olyan ritka a vendég ebben a házban, hogy bevallom, én meg a kutyáim nem is igen tudjuk, hogyan kell fogadnunk őket. Egészségére, uram. Ittam és visszakoccintottam. Kezdtem rájönni, hogy ostobaság volna duzzogni fél tucat kutya neveletlen viselkedése miatt. Különben sem akartam több alkalmat szolgáltatni ennek az embernek, hogy az én káromon mulasson. Mert már kezdett így alakulni a helyzet. A dolgok bölcs mérlegelésével ő is belátta, hogy nincs értelme megsérteni a jó bérlőt. Lazított hát szűkszavú beszédmodorán, melyet főként a névmások és segédigék mellőzése jellemzett, és olyan tárgyat keresvén, mely engem is érdekelhet talán, lakóhelyem előnyeit és hátrányait kezdte taglalni. Ezekben a kérdésekben nagyon tájékozottnak látszott, és mielőtt hazafelé készülöttem volna, annyira felbátorodtam, hogy újabb látogatás tervét kezdtem érlelni magamban. Ő azonban szemmel láthatóan nem kívánta, hogy még egyszer betörjek hozzá. Pedig fel fogom keresni még. Nem győzök csodálkozni, mennyire társas lény vagyok még én is hozzá képest.